KNTH Piac és Gazdaság.
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a KNTH Piac és Gazdaság 2024. május 22. kiadásában. Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és nagy örömre szolgál, hogy Németh Dávidot, a bank vezető elemzőjét tudhatom beszélgető partneremnek. Szervusz, Dávid!
Szervusz! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük szokásainkhoz híven a tegnapi kamat döntéssel. 50 bázispont kamatcsökkentés, tulajdonképpen a papírforma kamatdöntés született, ezzel 7,25%-ra mérséklődött az alapkamat. És a jegybanki alelnöknek az üzenete kettős volt, alapvetően egy javuló és pozitív helyzetképet vázolt föl, említette az élénkülő növekedést, magas devizatartalékot és a folyófizetési mérlegnek a várton fölüli javulását, de azért kiemelte egy konzervatív kommunikációval, hogy a kockázatok velünk maradnak, a geopolitikai kockázatok, a Fed kamat politikája, illetve az inflációt is föl lehet sorolni. És érdekes volt, hogy a kérdéseknél próbáltak rákérdezni, hogy az 50 vagy a 25 bázispontos kamat csökkentésnek lehet nagyobb esélye a következő kamat döntésen, és erre kitérő választ adott, de annyit elmondott, hogy körülbelül a 6,75 és 7% körüli várakozás, tehát valóban ez a kettő közül fognak választani. Mit mondasz, Dávid, lehet erre ebben a ponton valamit mondani, hogy ilyen forint, ilyen erős forint mellett az 50 bázispontot megléphetik, vagy azért még erre várni kell?
A következő kamat döntésig azért adatok is jönnek ki, például meglátjuk majd, hogy a májusi infláció az mekkora felpattanást hoz. Az az általános vélekedés és várakozás, és egyébként a jegybank is ezt már kiemelte, hogy most egy átmeneti élénkülése jön az ár emelkedésnek, és hogy ezért is óvatosnak kell majd lenni. De már, ha megnézzük az áprilisi adatot, már ugye az is 3,6-ról 3,7-re gyorsult, tehát ezzel mi úgy gondoljuk, hogy láttuk az idejében az inflációnak az alját, és nagy esélyt látunk rá, hogy májusban 4% fölé fog már ugrani. És mindezt annak ellenére, hogy egyébként az üzemanyagárak pont májusban elég jelentősen csökkentek, ugye részben a kormányzati nyomásra is, hiszen folyamatosan beszélgetett a benzinkutakkal, hogy a régiós átlaghoz kéne visszatérni az üzemanyag árakkal, tehát csökkentsék a profitrátáikat, a profitmarzsukat. És úgy látszódik, hogy egyrészt a nemzetközi folyamatok is ebben segítettek, hogy csökkenjen az üzemanyag ára, hiszen a dollár az gyengülni tudott a forinttal szemben, az olaj ára is inkább egy picit mérséklődött, de semmiképpen nem emelkedett. Úgyhogy emiatt is tudott egy picit csökkenni az üzemanyag ára, és valóban visszakerültünk a környező országok átlagához, mind a dízel, mind pedig a benzin árában. Úgyhogy ez a hatás, ez önmagában pár tizeddel mérsékli a májusi inflációt, de én azt látom, hogy ez is kevés ahhoz, hogy 4% alatt tudjon maradni majd a májusi érték. Ha ezt azért látja a Magyar Nemzeti Bank, illetve a nagy kérdés, hogy milyen lesz a szerkezete a szolgáltató szektornak az ár emelkedésében. Ezzel sokat foglalkozik a jegybank, és ugye nézi, hogy mi a visszatekintő árazási komponens a szolgáltató szektorban, mi az, ami egyéb szolgáltatásokhoz köthető. Tehát azt egyértelműen látjuk, hogy ez a 9-10%-os tartományban egyelőre beragadt. És így, ahogy haladunk május-június felé, azért a szabadságolási időszakok is jönnek, és pont amikor így élénkül a belső kereslet, ugye elég nagy a kockázata annak, hogy a szolgáltató szektorban egy magasabb árszint beragad, jönnek a külföldi turisták, és ugye ez mind-mind ebbe az irányba hat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a mértéke lesz nagyon fontos a májusi inflációs adatnak, hanem a szerkezete is, hogy mik azok az elemek, amik még továbbra is magasak, hogy mi az, amik hajtják fölfelé. És hát arról sem szabad elfelelkezni, hogy az élelmiszernél is már azért vannak vészhangok. Az élelmiszer áraknál egyrészt a madárinfluenzánál, a baromfi, egyéb szárnyasoknál kérdéses, hogy hogyan alakul az ára a termékeknek. Másrésztől sokszor mondják a fuvarozók, hogy nagyon megemelték az idejében a díjakat, az úthasználati díjakat. Ennek még csak töredékét tudták beépíteni az áraikba, és hogy ez is ott van egy nyomásként, és az élelmiszert, hogy ezt azért szállítani is kell országon belül, tehát az is mindenképpen egy kockázat.
És itt hozzáteszem, hogy a kiskereskedelmi forgalom is bővül, tehát látszik, hogy a vásárlóerő a fogyasztás oldaláról azért ott van.
Igen, mondjuk ott hozzátenném, hogy azért nagyon nehéz a márciusi adatokat most megítélni, mert áprilisi adataink még nincsenek se a kiskerről, se a iparról. És ugye, idén márciusban volt a húsvét, és kevesebb munkanap volt. És hogyha megnézzük a kiskereskedelmi forgalmat, akkor egyértelmű, ami nagyon tudott növekedni, ez az élelmiszerfogyasztás. Na de azért a húsvét hatása az erőteljes lehetett benne. Próbáljuk persze, próbálja a statisztikai hivatal ezeket kiigazítani, de lehetséges, hogy azért most a húsvét miatt egy kicsit jobban költöttek élelmiszerpiacon. Úgyhogy meg kell nézni az áprilisi, májusi adatokat is, hogy mennyire tud kitartani ez a lendület, de azért, ha megnézzük az évelei reálbér növekedést, akkor az egyértelműen inkább azt támasztja alá, hogy a kiskereskedelmi forgalom lassan, de azért mindenképpen növekvő tendenciát mutathat. Tehát én ezeket, ha összerakjuk, akkor nem csak a forint árfolyam, meg a nemzetközi környezet az, ami majd meghatározza a júniusi kamat döntést, hanem ezek a bejövő plusz információk a szerkezetéről is az árszintnek. Én azért bőven látok rá esélyt, megmondom őszintén, hogy 50 bázisponttal csökkentse a kamatot a jegybank még júniusban is, hiszen azzal 7,25-ről 6,75 század százalékra mérséklődni az alapkamat, és a nyár folyamán azért nem látjuk azt, hogy 4,5% fölé gyorsulna az infláció, tehát még azért elég kényelmes rákamatot biztosít azzal is a jegybank, de itt azért bejön majd a képbe az is, hogy a nemzetközi környezet az hogyan alakul. Természetesen, hogyha a következő 4 hétben folyamatosan egy 3,90 alatti forintot, vagy akár 3,80-hoz közelebbi forintot látnánk, akkor az markánsan növeli a valószínűségét az 50 bázispontos kamatcsökkentésnek.
De ha bárhol valamilyen meglepetés születik, akár az infláció, akár nemzetközi hangulat forintárfolyamban, akkor valószínűleg a 25 bázispontot azért fenntartja magának, hogy egy kicsit óvatosabban vágjon.
Így van, tehát szerintem az üzenet az továbbra is fontos a jegybank részéről, hogy nem kell sietni, óvatosan kell lépkedni, tehát ez az üzenet,
attitűd, meg stratégia
hangulat, igen, ez azért azt jelzi, hogy ő egy stabil árfolyamban gondolkodik, és ezért súlykolja ennyire, hogy nem kell rohanni, és abszolút. Hogyha mondjuk egy romló nemzetközi környezet van, és azt azért látjuk, hogy a forint volatilitása, visszatekintő volatilitása az a régiós devizák fölött van, tehát hogyha jön egy nemzetközi sokk, akkor nagyobbat mozdul általában a forint, mint a régiós többi deviza. És hogyha elindul a forint fölfelé, akkor én azt gondolom, hogy előhúzza a pakliból azt a kártyát, hogy akkor ő lassít a kamatcsökkentési ciklusán, és plusz még egy nagyon erős üzenetet is meg tud fogalmazni, hogy akár rövidebb, hosszabb ideig be is fejezi a kamatcsökkentést ezt követően.
Ez annál is inkább érdekes, mert a újságírók próbálják kérdésekkel kitapogatni, hogy június után milyen kamatpálya vázolható föl, és érdekes módon június után semmilyen iránymutatást nem mutat. Azért ahhoz képest, hogy május van, azért, és május vége van, azért ez nem egy túl hosszú távú iránymutatás, de mit gondolsz, hogy ez ugyanúgy az inflációs kockázatok és az említett kockázatok miatt? Tehát konkrétan látja, hogy komoly kockázatok vannak, és valószínűleg tényleg fél ezektől, hogy...
Egyrészt beleillenek, talán erről már múltkor is beszéltünk, hogy beleillenek abba a mintába, amit most a nagy jegybankok is követnek, hogy nagyon hosszú távú előrejelzést nem adnak a kamatpolitikájukkal kapcsolatban, hanem adatvezérelten folyamatosan vizsgálják, hogy mik az új információk, és annak tükrében hozzák meg a kamat döntéseiket, vagy akár a csökkentést, vagy a tartást. Másrésztről, amit Virág Barnabás alelnök hangsúlyozott, hogy van egy költségvetési kockázat, és hogy ez nagyon fontos, hogy elinduljon a költségvetés konszolidációja. Mert pedig ugye valamennyi bejelentés született a kormányzat részéről, de hát ezt már kiveséztük, hogy még emellett a kiadás elhalasztás mellett is inkább 5% fölötti költségvetési hiányt várunk az idei évre. és hát jönnek még hitelminősítők is a következő hetekben. Ugye egyen vagyunk túl most a májusi hónapban, az S&P volt, akiknél éppen befektetési ajánlott kategóriában vagyunk, és stabil kilátással. Szerencsére ők nem minősítettek le, sőt, hogy a kilátásunkat se rontották, tehát adnak még időt a kormányzatnak arra, hogy a fiskális kiigazítást azt elindítsák és folytassák. De ezt ők is hangsúlyozzák, hogy az egyik fő eleme annak, hogy ők most kivárnak azt, hogy várják azt, hogy ezért a költségvetés rendbe fogja tenni a kormányzat. Viszont a másik két hitelminősítőnél ott egyel feljebb vagyunk, és van, akinél negatív kilátás van, tehát nem kizárt, hogy ők akár, vagy valamelyikük az egyen leminősítés, akkor ott is csak éppen befektetésre ajánlott kategóriában leszünk. Már az önmagában hozhat azért egy pici hangulatváltást a forinttal és a forint eszközökkel kapcsolatban, hiszen ha már kettőnél vagyunk éppen csak, ott nő az esélye, hogyha mind a kettő leminősít, akkor viszont már kényszer eladások is elindulnak a piacon. Úgyhogy ez az egyik, amire ugye figyel a jegybank, és hát vélhetően, ha lesz bármilyen fiskális kiigazító csomag, azt nyáron jelenthetik majd be az európai parlamenti választások és önkormányzati választásokat követően. A másik az a Fed esetében, és erről is hosszan beszél a lelnök úr, hogy ott is ugye egy szigorúbb hangvételű üzenet van összességében, az Európai Központi Bank lehet, hogy elkezd csökkenteni, ezt majd mindjárt kivesézzük. Tehát, hogy összességben a külső környezet is bizonytalan, és erre inkább most reagál majd a Nemzeti Bank, hogy éppen ők mit döntenek, annak függvényében változtatják a monetáris politikájukat. Tehát én azt mondom, hogy június után, tehát amikor kijön az új inflációs jelentésben, ő azt mondta, hogy majd annak tükrében ad valamilyen előrejelzést. Én azt gondolom, hogy ott is inkább a rövid távú előrejelzések lesznek, mondjuk így a következő inflációs jelentésig szeptember végéig. Negyedévről negyedévre valamilyen típusú ilyen forward guidance, ilyen előrejelzés üzemmód, és nem fél éves időtávokban fog beszélni.
Értem. Azért nagyon pozitív volt a helyzetértékelés, és erre is egy kicsit szeretnék rákérdezni, hogy az élénkülő növekedést emelte ki, hogy az első negyedéves növekedésünk az a várton fölüli dinamikát mutatott 0,8%-kal, és azt mondta, hogy a következő negyedévre is a nagy frekvenciájú adatok alapján egy ennél dinamikusabb növekedést várnak, azért ez elég pozitív. Neked mi a véleményed erről, hogy ez beleillik a te előrejelzésedbe? Vagy azért ez még a te várakozásodhoz képest is pozitív növekedést mutat?
Hát egy picit jobb lett az első negyedéves növekedés, mint amit vártunk. Ez a 0,8% ez negyedév per negyedéves növekedési volumen. Év per évben
1,1 körül volt,
picit, igen. Igen, egy fölött volt egy picivel.
1,1 volt a várt, és 1,3-ra jött ki.
Valamivel magasabb, most fejből nem ugrik be, de lényeg az, hogy egy fölötti növekedés volt év per év alapon, és mi azt várjuk egyértelműen, hogy élénkül a továbbiakban is a gazdasági növekedés. Nagyjából ezt a 0,5-0,7 közötti negyedév per negyedéves növekedést prognosztizálunk, és ugye nehéz a második negyedévről még sokat elmondani, mert inkább ezek a rövid távú bizalmi index adatokról van információnk, és kézzelfogható kemény adatunk az még nincsen. Ugye még az áprilisról sem, de mondjuk a május-júniusról, ugye a júniusban még csak most kezdünk majd bele. Úgyhogy én óvatos vagyok ezzel kapcsolatban, az ipar azért az olyan felemás képet mutat.
Inkább gyenge.
Igen, a legutóbbi adat az gyenge volt. A megrendelés állomány sem túl bíztató az ipar esetében, úgyhogy én nem várom azt, hogy ott egy ilyen robbanásszerű növekedés lenne a második negyed évben. Az építőiparban ott egyébként szépen jön fel a megrendelés állomány, de ott meg sokkal lassabb a kivitelezési periódus, mint egy ipari megrendelésnél. Tehát ott is inkább az év második felében, év vége felé látom azt, hogy jobban el tudja kezdeni húzni a gazdaságot. Itt leginkább tényleg a belső fogyasztás az, ami dominálhatja a második negyedévnek az adatait. És hát ebből a szempontból nyilván biztató az, hogy, hogy a foglalkoztatás az, az magas szinten van, és a bérek azok növekedtek, tehát valamekkora növekedés lesz. Én azért nagyon nagy pozitív meglepetést nem várnék, és továbbra is tartom ezt a 2,3-2,4%-os éves átlagos növekedést az idei évre vonatkozóan.
Értem. Azt egyébként honnan lehet tudni, hogyha van egy feszes bérdinamika, amikor ugye láttuk, hogy két számjegyű átlagos bérnövekedésről számoltak be az év elején, hogy az most fogyasztásba fog bemenni, vagy megtakarításba fog bemenni? Ez egy elméleti kérdés, vagy van erre bármilyen adat, ami erre előrejelezhet?
Hát nehéz előrejelezni, ugye próbálunk itt is a múltból táplálkozni, és egyrészt megnézni, hogy ez az inflációs sok az egyes jövedelmi rétegeket hogyan érintette. Ugye egyrészt azt is láttuk, hogy miután dominálta az élelmiszer áremelkedés ezt az inflációs sokkot, pont ezért az alacsonyabb jövedelmi rétege háztartásokat sokkal mélyebben érintette, tehát sokkal jobban vissza kellett fogniuk nekik a fogyasztásukat. Most, amikor elindul a bérnövekedés, a reálbérnövekedés, valószínűleg ezek az alsóbb jövedelmi rétegekben a megtakarítási szint az csökken, tehát ők inkább egy ideig elhalasztják még a fogyasztásukat. És ugye ez is látszik azért az adatokban, hogy nem véletlen, hogy csak az élelmiszerfogyasztás, ami el tudott kezdeni belendülni, és a többi az még nem, mert van ez az óvatossági motívum. És ugye a magas inflációs környezet a magas kamatokkal, ugye ez a magas megtakarítású háztartásoknak tudott kedvezni, mert tudtak infláció fölötti reálhozamot elérni az elmúlt időszakban, de ők meg nem azok lesznek, akik tipikusan majd berobbantják így a fogyasztást, mert ők kevésbé is fogták vissza. Tehát egyelőre azért az látszódik, hogy tényleg az alsó három jövedelem decilis az mindenképpen nehéz helyzetben van. Nekik ugye a megélhetési forrásaik azok azért a nagyon szűkös megélhetésre elegendőek.
De ott nagyobb is lesz a visszapattanás.
És majd igen, ahogy javul a kilátás, stabilabbnak látják a munkaerőpiaci helyzetüket, megérik azt, hogy megemelték a bérüket, és vélhetően, remélhetőleg az élelmiszerinfláció az nem szalad el megint, akkor ők fel tudják majd egy picit pörgetni a fogyasztásukat.
Te egyébként látsz arra kockázatot, hogyha egy kicsit meglepetésszerűen megugrana az infláció, vagy elromlana a nemzetközi hangulat, akkor lenne eszköze a jegybanknak? És milyen eszköze lenne, hogy ezt a megnövekedett kockázati környezetet egy kicsit hűtse? Azért ugye kamatemelésről valószínűleg nem fog beszélni még elég sokáig. Lesznek eszközei?
Hát lehet, hogy nem szeretne beszélni, de hogyha nagyon rossz a helyzet, akkor kénytelen lesz beszélni róla. Aha. Tehát, hogyha megint elindul egy inflációs hullám, és hogyha ez magyar specifikus, akkor a Magyar Jegybanknak kell kezelnie. Nyilván, hogyha ez nemzetközi környezetben jelentkezik, akkor azt a részét tudja enyhíteni a jegybank, hogy legalább ne legyen egy árfolyam gyengülés, mint amit mondjuk 22-ben láttunk, ami még tovább pörgeti a magyar inflációt, tehát ott be kell lőni azt a kamatfelárat, amivel a piacok végül is elégedettek, és tudja stabilizálni az árfolyamot. De hogyha ez magyar specifikus történet, akkor magyar eszközökkel kell kezelni, és akkor muszáj lesz kamatot emelni és hűteni a magyar gazdaságot, hogy ne legyen nagyobb inflációs nyomás. Vagy ha meg kell nézni, hogy miből ered ez az inflációs nyomás, tehát hogyha amiatt, mert túl bőkezű mondjuk a fiskális politika, és ugye túl sok támogatást ad a gazdaságnak, akkor leginkább azon az ágon kéne segíteni, és kivonni ezt a többletforrást, és ezen keresztül hűteni a gazdaságot, és ezzel az inflációt is visszaszorítani. Tehát mindig meg kell nézni, hogy azért mi az eredője, hogyha egy magyar infláció elkezd fölpörögni, és annak megfelelően vagy a jegybanknak kell jobban reagálni, vagy akár a fiskális politikának, vagy egy koordinált együttműködéssel kezelni a helyzetet, úgyhogy egy mély elemzést azt meg kell előzni ennek az inflációs környezetnek.
Tehát még a fiskális oldalról egy restrikció az is hűtheti ezt a...
Hát abszolút, ugye ráadásul fiskális oldalról szükség is van rá, mert 6,7%-os hiányt kell ledolgozni, és visszahozni valahol 3% környékére, és ugye ezt mind úgy, hogy közben a kamatkiadások az idei évben azok 4,5% körül alakulnak GDP arányosan, jövőre ez már vissza tud menni 4% alá. Így ez folyamatosan azt jelenti, hogy ha mi 3%-os hiányt szeretnénk elérni, akkor elsődleges többletet kéne fenntartani a költségvetésben, tehát magyarul neki ki kéne szívni finanszírozást a rendszerből közvetlenül, és hát közvetetten még úgyis a kamaton keresztül jut vissza pénz a gazdaságba, tehát ennek egy része mondjuk a külföldiekhez, a külföldiek kezében lévő kötvényállomány nyom keresztül azért jut a külföldhöz is kamat fizetés, de egy csomó az a hazai piacon marad, akár a lakossági állampapírokon keresztül, akár a hazai intézményi befektetőkön keresztül, és az vagy a megtakarításokat javítja, vagy pedig, hogyha közvetlen háztartásokhoz kerülök, lehet, hogy egy részét elkölti ennek a pénznek, és az egyébként azért pörgeti a gazdaságot.
Múlt hónapban, amikor beszéltük, hogy hol lehet az euróforint alja, akkor a 3,85 körüli szintet jelöltett ki, és most pontosan ott is vagyunk. Mit gondolsz, hogy rövid távon mit lehet erre mondani, hogy tartod, hogy azért a fő sáv azért 85 fölött lesz, vagy azért egy picit lejjebb húzod a rövid távú várakozásaidat?
Egyértelműen azért a kockázatok megnőttek abba az irányba, hogy erősödhet a forint a következő időszakban, különösen, hogyha marad ez a nagyon pozitív nemzetközi környezet, akkor így csoroghat szépen lefelé az árfolyam. Azért a jegybank relatíve pozitív üzeneteket hozott, szigorú hangvétellel, tehát ő gyakorlatilag nincs ellene annak, hogy a forint az most átmenetileg vagy tartósan, ugye ezt nem tudjuk, mert ezzel vonatkozóan azért nem volt információ, de ez biztos, hogy átmenetileg nem bánja, hogyha akár a forint az tovább erősödik. Úgyhogy ha át tudja vinni ezt a 3,85-ös szintet, akkor azért benne lehet egy-két forint erősödés. Én nagyobb erősödési hullámot akkor tudnék elképzelni, hogyha kormányzati politikában is ez meg lenne támogatva, viszont ezt azért az önkormányzati választásokig június 9-ig nem gondolom, hogy bejön a képbe. Azt követően elképzelhető, hogy pont június 2. felében, július elején kijönnek olyan intézkedésekkel, amik hozhatnak új lendületet a forintnak. De ahogy az előbb ugye említettem, ott vannak a hitelminősítők, akik meg pont az ellentétes irányba jelentenek kockázatot. Úgyhogy én még mindig azt gondolom, hogy valahol itt az alját karcolgatja inkább az euró-forint árfolyam. Megvan rá az esélye tényleg, hogy pár forinttal lejjebb megy, de itt rendszerűen, strukturálisan a jelen környezetben nem gondolom, hogy itt 3,80 alá tudna, vagy akár 3,82 alá tudna erősödni a forint.
Értem. Térjünk rá az euró-dollárra. Ott ugye eddig megszoktunk egy kamat divergenciát, hogy azért elég komoly dollár dominancia és dollár erősödés volt arra, hogy későbbre tolódott a kamat csökkentés. És ehhez képest, mint hogyha április végén, május elején egy enyhe adatdivergencia is lett volna, hogy egy picit rosszabb adatok jöttek ki az USA-ból, picit jobbak az eurozónából. Egyébként, ha jól emlékszem, beszerzési menedzser indexek Európában, kiskereskedelmi forgalom az USA-ban, és azért komolyan tudott gyengülni a dollár, egyrészt az 1,08-as szintek fölé, annak ellenére, hogy egyre több jegybankár mondja ugyanazt, hogy stimulusra van szükség, később kell kamatot csökkenteni. Hogy érzed, hogy ez az adat különbség gyengíthette a dollárt, illetve mennyire gondolod ezt trendszerűnek, vagy azért ezek ugyanúgy tudnak hónapról hónapra változni?
Tudnak hónapról hónapra változni, hiszen ez egész piac adatvezérelt üzemmódban van, nagyon kevés iránymutatással a jegybankok részéről, tehát pont erre áll rá a piac is, hogy jön egy adat, akkor erre majd a jegybank is reagálhat, és össze-vissza rángatják ezen keresztül akár a hozamokat is, de az árfolyamokat is. Ja, ami újdonság volt ebben a 4-5 hétben, hogy áprilisban még olyan vélekedések is bőven voltak a piacon, hogy idén nem lehet kamatot csökkenteni a Fednek, sőt, az se kizárt, hogy kamatot kell emelni, mert túl feszes a munkaerőpiac, magasan van az infláció, ugye 3,5% környékén ragad be, ott is a szolgáltatás infláció is magas, és emiatt egyszerűen túl erős a gazdaságnak a teljesítménye, és ki kell várni, tehát tartani kell ezt a magas kamatszintet, amíg nem látunk egyértelmű leülést a gazdaságban. És ugye ez az, ami egy picit változott, mert jöttek ki olyan adatok, kiskereskedelmi adat is, ami inkább most azt mutatja, hogy mintha rövid távon elindult volna egy kihűlése az amerikai gazdaság növekedésének. A munkaerőpiaci adatok még mindig erősek, de már nem annyira durván erősek, mint a korábbi időszakban. A legutóbbi inflációs adat 3,5-ről 3,4%-ra csökkent, tehát van egy enyhe javulás az inflációban is, és erre nagyon ráugrott a piac, főleg azért is, mert előtte a Fed vezetője, ugye Powell azt mondta, hogy nem gondolkodnak kamatemelésben, hanem egyértelműen a következő lépés szerintük ez a kamatcsökkentés lesz. Az időzítése az kérdés, ugye azt nem tudta, hogy mikor, lehet, hogy hosszan még ki kell várni, de hogy csökkentés lesz. És ez a hangulatváltás, plusz, hogy ugye májusban bejelentette a Fed, hogy júniustól az eszközvásárlási programján változtat, ugye eddig a mérlegét 95 milliárddal csökkentette havonta, és ez visszamérsékli 35 milliárd dollárra havonta. Ennek is nagyon megörült a piac, mert ugye ez azt jelenti, hogy kevesebb pénzt von ki a rendszerből, és támogatólag hat akkor a tőkepiacok számára. És ezek így összeálltak egy masszává, és akkor emiatt tudtak lefelé jönni az amerikai 10 éves hozamok, és erre el tudott kezdeni gyengülni az euróval szemben a dollár is az elmúlt időszakban. És hát nagyjából most már olyan biztosnak veszi a piac, hogy elindul egy divergencia a Fed és az LKB kamatpolitikája között, mert hogy a LKB, az Európai Központi Bank júniusban elindíthatja a kamatcsökkentési ciklusát, hiszen Európában az infláció az 2,5% környékén van, alacsony még mindig a gazdasági növekedés, bár felfelé módosultak a várakozások, most a 0,5% környékéről már 0,7%-os éves növekedést várnak, de azért az még mindig a potenciális szintje alatt van, és emiatt bátrabban léphet az Európai Központi Bank, de nagyjából ezt a piac be is árazta, és ennek megfelelően egy kicsit a dollár ugye az be tudott gyengülni az elmúlt időszakban.
Így van, tehát a júniusi kamatcsökkentés akkor az borítékban van az Európai Központi Banktól,
hát most
lényegében
tűnik, most tűnik,
mutatjuk, de szeptemberre egy kicsit enyhült azért a Fed, ugye az árazási modellek alapján a Fed kamatcsökkentésének az esélye, amit a piac vár. Neked mi a fő szenáriód azért szeptemberre? Meglépheti a Fed az első kamatcsökkentést?
Meglépheti, óvatosak, persze nézik az adatokat, azért sok Fed tag elkezdte mondani, hogy óvatosság, ki kell várni, még nincsenek eléggé meggyőződő adatok arra, hogy legyőzték az inflációt. Ráadásul szeptember, ott vagyunk közvetlenül az amerikai elnökválasztás előtt, mert mindig mondja a Fed, hogy ez nem befolyásolja a döntéseiket. Amúgy 2008-ban, meg 2004-ben tényleg volt is szeptemberben kamat döntés, vagy lépés elnökválasztás előtt, azóta mondjuk nem, de van rá precedens abszolút, hogy lehet előtte kamatot csökkenteni. Én azt gondolom, hogy még mindig nagyobb az esélye egy szeptemberi kamat csökkentésnek, mint hogy nem lesz kamat csökkentés, mert azért kicsit lassulgat tényleg az amerikai gazdaság, elég nagy reálkamat van jelenleg a dollárban, még akkor is, hogyha 3-3,5% körül van az infláció, most egy 5% körüli alapkamat is még azért elég restriktív tud lenni, de tagadhatatlan, hogy elnökválasztás van, tehát a fiskális politika ott is nagyon laza, és valahol ezt meg kompenzálnia kell egy szigorú monetáris politikával, tehát ez elég bonyolult ebből a szempontból a kép. Én adok még esélyt bőven arra, hogy szeptemberben lesz egy kamatcsökkentés, és decemberben pedig még egy kamatcsökkentés.
Most megnéztem az euró-dollár előrejelzéseket, és a Bloomberg mediánok már így 1.10 környékén, 1.09-1.10 környékét írtak be év végére. Ugye, hogy látod ezt a sávot most euró-dollárban, hogy mit határoznál meg? Korábban azért a dollár erő felé próbált egy kicsit mozdulni az árfolyam, és az 1.07, 1.11 vagy 1.10 az visszakerült, mint legvalószínűbb sáv? Vagy
Szerintem igen. Azért általában ezt kommunikáltuk, hogy ez a legvalószínűbb sáv, de volt egy időszak, amikor tényleg volt esélye rá, hogy beindul egy dollár, egy komolyabb dollár erősödés pont emiatt, hogy nem lesz idén sem ennyi kamatcsökkentés, és akkor túl nagy lenne a divergencia az euró kamatok és a dollár kamatok között. Ez most úgy tűnik, hogy nagyjából egy ugye, kamat döntés, vagy egy lépés lesz a kettő között, 25 bázispont, mert hogy az Európai Központi Banktól is csak 3-at várunk az idei évre, tehát nem egy ilyen nagyon markáns szétválása azért az Európai Központi Bank és a Fed kamatpolitikájának. Úgyhogy ezek alapján én azt gondolom, hogy ez a sáv, ez továbbra ez 1.07-1.10, ez így a legmeghatározóbb sáv. A nemzetközi környezet azért az meghatározó a dollár szempontjából és a geopolitikai kockázatokat illetően. Most picit nyugodtabb az időszak, ugye ez is az, ami részben kedvez annak, hogy a dollár az legalábbis az euróval szemben tudja gyengülni, mert azért vannak más devizák, amikkel nem, mondjuk egy japán jent, ha megnézünk, ott azért teljesen más számokról beszélünk a 155-158 közötti oldalazásával, és pár éve az még 100-nál volt, tehát egy elég jelentős dollár felértékelődés valósult meg a japán jenhez képest, de hát az euró is persze felértékelődött a japán jenhez képest. Úgyhogy, de az euró-dollár árfolyam kurzus vonatkozásában ez az 1.07-1.10-es sáv szerintem továbbra is egy fő szabályként működik.
Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, és akkor ezek között, a keretek között egy hónap múlva találkozunk.
Köszönjük szépen!
K&H Piac és Gazdaság.